A János evangélium a második részében így szól Isten igéje. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Mire Jézus így felelt, vajon én rám tartozik ez, vagy te rejád, ó asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja ezt mondta a szolgáknak. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kővedel a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 méterét a fél. Jézus így szólt hozzájuk. Töltsétek meg a vedelket vízzel. Ők megtöltötték, színültik. Azután ezt mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, kinek esztendők nincsenek létedben, hálaadással borulunk le előtted ennek az évnek első reggelén. Boldogan valljuk, hogy egyedül te vagy Isten. Te teremtetted az eget és a földet és mindent, ami azokban van. Magasztalunk téged, mert hatalmat szavával fenntartod a mindenséget. Te alkottad és te uralkodsz rajta, te igazgatod mindmáig ezt. Áldunk téged, hogy örökkévaló szeretettel szerettél minket, és kiterjesztetted rejánk is irgalmasságodat. Köszönjük, hogy a te nagy nevedet hívhatjuk segítségül ennek az évnek az elején. Köszönjük, hogy ígéreteid az előttünk levő esztendőre is érvényesek. Áldunk téged, Jézus Krisztus, mert te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Dicsőítünk, mert nálad és benned nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Kérünk, legyen a te igéd egész évben, lábaink szövétneke és ösvényünk világosság. Legyen mindennapi kenyerünk. Kérünk, hadd legyen a veled való közösségünk igazi erőforrás, békességünk, reménységünk forrása. Ajándékozz meg minket most mindjárt a te eligazító, bátorító szavaddal. Mutasd az utat, amelyiken járnunk kell. Olyan sokszor tévedtünk már zsákutcába, Urunk. Olyan sok fölösleges varga betű van mögöttünk. Szeretnénk egyenesen járni, céliránt haladni. És az élet útjáról sem jobbra, sem balra nem akarunk letérni. Téged akarunk követni, Jézus Krisztus. Hadd ragyogjon föl előttünk ma mindjárt a te dicsőséges alakod, és szent lelkeddel bátoríts minket arra, hogy ragaszkodjunk hozzád. Így kérünk, hogy szólj hozzánk, mert hallják a te szolgáid. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az Ézsaiási igével hirdetem. A hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége nem rendül meg, ezt mondja könyörülő Urad. Amen. Ígéreted szerint szentelj meg minket az igazsággal. A te igéd igazság. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, hallottuk az előbb a János evangélium a második fejezetéből, a harmadik verset újra olvasom. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Ez a felolvasott igeszakasz egy nagyon kedves és tanulságos részletet vetít elénk Jézus Krisztus életéből. A Názárethez közel fekvő Kánában lakodalom volt. Mint a rokont, meghívták Máriát is. Vele Jézust és 12 tanítványát. Az ottani vendégszeretethez hozzátartozott, hogy a messziről érkezett vendég lábát hűsítő vízben megmosták. Erre a célra több nagy kőedényt állítottak föl a bejáratnál. A vendéglátáshoz feltétlenül hozzátartozott az is, hogy ha szegények voltak is a házigazdák, a vendégség a mennyegző idejére bőségesen kellett gondoskodni enni és innivalóról. Mária is ott ült a vendégek között, és egyszer arra lett figyelmes, hogy a háziak gondterhelten sugdolóznak valamiről. Mi baj van? Elfogyott a bor. Ha ez kiderül, az szörnyű szégyen lesz a vendéglátókra. Mária egy hirtelen elhatározással Jézushoz megy, és mindössze ennyit mond neki, nincs boruk. Olvastuk Jézus meglepő válaszát. Azt mondja az anyjának, ez nem rám és nem rád tartozik, ó asszony. Nem jött még el az én órám. Máriát ez a különös felelet nem riasztja el. Szól a szolgáknak, hogy akár mit mond nektek, azt tegyétek meg. És jól tette, hogy erre figyelmeztette őket, mert Jézus hamarosan olyat mondott, amit nem valószínű, hogy megtettek volna a külön kérés nélkül, hogy töltsék meg azokat a nagy kőedényeket vízzel, aztán vigyenek a násznagynak a vízből. Mire azonban a víz odaért, nagyon finom bor lett. A násznagy csodálkozik, a vőlegény csodálkozik, mindenki csodálkozik, tulajdonképpen egy valaki tudja, hogy mi történt, az, aki kérte Jézust, Mária. Tegnap sokan olvastuk ezt az igét bibliaolvasó kalauzunk szerint. És arra gondoltam, nem véletlen az, hogy Isten felkészít bennünket ezzel az igével is erre a ma kezdődő új esztendőre. Előre figyelmeztet arra, hogy ebben az évben is bármikor bármi elfogyhat az életünkben. Tulajdonképpen nagyon szegények vagyunk, mi testvérek. A legtöbben úgy hónapról hónapra, sok tekintetben meg napról napra élünk. Nem csak a fizetés fogy el sokszor a következőig, hanem az egészségünk is olyan hirtelen meg tud rokkanni. De nagyon hamar elfogy a békesség is. Olyan könnyen kijövünk a béketűrésből. Olyan könnyen elfogy a jókedv. Már-már elkezdtünk örülni valaminek, ez átragadt a családtagokra is, és elég, hogy valamelyik mondjon egy mondatot, és oda a jókedv. Olyan hamar megerendül az egymásba vetett bizalmunk. Amikor úgy összefutnak a terhek, oly könnyen elfogy az erő. Magunkat is alig vonszoljuk, nem hogy még terheket kelljen cipelni, nem hogy még valaki másét is magunkkal vegyük. És ahogy körülnézünk, látnunk kell, hogy fogynak mellőlünk azok is, akik a legdrágábbak voltak. És egy-egy nehéz döntés előtt olyan ügyefogyottnak érzi magát az ember. Elfogy a tanács, tanácstalanok leszünk. Magunknak sem, másoknak sem tudunk igazán bölcs eligazítást adni. Nem árt erre gondolni, hogy bármikor bármi elfogyhat. És akkor mit csináljunk? Nem azért figyelmeztet erre minket, ami Urunk, hogy kezdjünk el már előre félni ettől. Ő éppen a félelmekből akar kigyógyítani. Nem is azért, hogy görcsösen munkához lássunk és többszörösen biztosítsuk be magunkat. Akkor is el fog fogyni sok minden. Isten azt akarja, hogy mi nagy belső szabadsággal és örvendezve éljünk. Miközben számítunk arra, hogy bármikor bármi elfogyhat. És ha elfogy valami lényeges, valami életszükségleti dolog, akkor mit csináljunk? Erre ad nekünk ma nagyon világos és kedvesen bátorító választ ez az ige. Akkor tegyük azt, amit itt Kánában Mária tett. Mária magatartását szeretném most a figyelmetek elé hozni. Mit tett Mária, amikor elfogyott a bor? Először is azt, ami ritkán tűnik föl nekünk ebben a történetben, hogy észrevette, hogy a háziak bajba kerültek. Máriát oda vendégként hívták. És nem az volt a feladata, hogy ő gondoskodjék a vendégekről, hanem hogy élvezze az örömünnepet. Máriának azonban a történet szerint érző szíve volt. És akinek érző szíve van, annak nyitott szeme is szokott lenni. És észreveszi, hogy a másiknak az arcán megjelenik a gond. És nem nézi közömbösen, hanem azonnal azon kezd gondolkozni, mit segíthetnék ebben az ügyben. Senki nem vette volna rossz néven, hogyha ő nem segít. Nem azért volt ott, nem is akarták tudomására hozni. Ezt külön meg kellett kérdeznie, hogy mi a baj. De mihelyt megtudta, azonnal kész volt segíteni. Mozdul a szíve, mozdul a szája Jézushoz meg, mozdul a keze, lába, a másik baja mozgásba hozza, és ami tőle telik, azt megteszi. Jézus Krisztus tanítványainak ez a jellegzetes szemléletmódja és magatartása. Egy igazán hívő ember soha nem tudja semleges közönnyel nézni másoknak a baját. Az élőhitű keresztjén nem kibic ebben a világban, hanem együttérző bajtárs. Aki mihelyt értesül valami bajról, ha tud segíteni, azonnal mozdul és segít. Mert van érző szíve, van nyitott szeme, mert forog az esze, és ezen jár az esze, hogy mit segíthetnék a másiknak, és mozgásba jön a keze, lába is, nem félti magát, igazán tud sírni a sírókkal és örülni az örülőkkel. Pedig nem lenne kötelessége, mint ahogy Máriának sem volt az. Sőt, esetleg mikor meghallja, hogy elfogyott a bor, akkor ártatlanul kérhetne egy kis pohárkával. És amikor kiderül, hogy nincs, akkor osztogathatna bölcs tanácsokat, hogy hogyan kell előkészíteni egy ilyen jeles alkalmat, mint egy mennyegző. Mert ez a jellemző inkább sokakra. Csak hogy Jézus Krisztus tanítványait nem ez jellemzi, hanem az, hogy észreveszik a más baját, fáj nekik a más fájdalma, és amit tenni tudnak annak az érdekében, hogy megszűnjön, megteszik. Azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert a társadalmunkban vészesen terjed egy ragály, ami abban áll, hogy gyilkos, kárölvendő közönnyel tudják nézni emberek és csoportok egymás baját, hogy berendezkedünk arra, hogy a másikat vádolva valami hihetetlen, elvakult önigazultsággal kajánkodunk, szinte alig várják némelyek, hogy a másik hibázzék, hogy lecsaphassanak rá, és mutogathassák, és sorolják, hogy ez milyen buta, ügyetlen, lelkiismeretlen, tehetségtelen, pedig lehet, hogy egyszerű tévedésről volt szó, amiben a vádaskodók sincsenek híjával, minthogyha mindnyájan nem ugyanannak a kicsi népnek a tagjai lennénk, és tekintet nélkül a pártállásra és kicsinyes érdekek miatt verbuválódott csoportokra, a mélyen teljesen azonos érdekeink vannak. Ne engedjetek ennek a rákfenének, ami itt van körülöttünk, és métejezi a gondolkozásunkat és magatartásunkat. Isten gyermekeit, Jézus Krisztus tanítványait nem a kajánkodás jellemzi. Azoktól teljesen idegen mindenféle kár. Azok sírnak a síjókkal, még akkor is, ha a maga hibájából került bajba az a másik. Nem azt kutatják, hanem azt, hogy mit segíthetnek. Jézus sem a mennyből küldött tanácsokat nekünk, hogy mit csináljunk a bűn mocsarában, hanem utánunk jött, úgy, hogy helyettünk bele is fulladt ebbe a mocsárba, mert noha semmi bűnt nem követett el, bűnné lett érettünk, és a kereszten meghalt helyettünk, azért, hogy így szabadítson ki bennünket, onnan, ahova teljesen önhibánkból kerültünk. Ez a Jézusi lelkület. Utána nyúlni, utána menni, és minden áldozat árán segíteni rajta. Ha valami, ez a mostani nyomorúság mutatja, milyen messze van Istentől a hitetlen emberiség. Minden úgy vélt jósága és okossága ellenére is. Mert amíg ez a szemlélet és magatartás hiányzik valakiből, akaratlanul is gyilkos lesz. Mert végignézi, hogy a másik akár belepusztuljon a bajába. Mert nem az ő dolga. Mert ő csinálta magának. Még ilyeneket is mondunk, hogy úgy kell neki megérdemli, majd megtanulja. De nem tanulhatja meg, ha belepusztul. És én lehet, hogy egy mozdulattal ki tudnám onnan szabadítani. Ha ez a fajta lelkület lenne bennünk, amiről itt Isten igéje beszél. Ki kell gyógyulnunk ebből a betegségből, testvérek, és a magunk kicsi körében, a magunk éppen meglévő hitével az ellenkezőjét kell fölmutatnunk ennek a világnak, mert másképp bekövetkezik az, amitől Pál apostol a Galatákat óvta, vigyázzatok, ha egymást marjátok és faljátok, hogy egymást fel ne emésztétek. Itt nem azt kell kutatni, hogy mi kinek a kötelessége, meg hogy ki mit, hogyan rontott el, hanem fölülemelkedve kicsinyes csoport érdekeken és a beteges hiúságon és érzékenykedésen az egészet nézni, és a közös célt tartani szem előtt, és pótolni azt, ami hiányzik, elvégezni azt, amit eddig elmulasztottunk, lehetőleg ma és nem holnap, mert egyébként magunknak csinálunk végzetes bajt. Mária alakjának ez a gyönyörű vonása egész programot adott nekem erre az új évre. Bárcsak Isten szent lelke sokunkat, mindnyájunkat, akik itt vagyunk, magával ragadna, és kiragadna ebből az önző, kicsinyes, vádaskodó szemléletből, ebből az istentelen magatartásból, és elsegítene az Istennel való szoros közösségbe, amelyben nem is tud másként gondolkozni és élni az újjászületett ember, csak úgy, hogy nekem fontosabb a másik, mint én, és fontosabb az egész, mint az én kicsinyes pillanatnyi kényelmem, vagy érdekem, vagy hiúságom, mert fontosabb az Isten. Olyan különös, hogy Mária itt még sok mindent nem értett Jézus titkából. Még belsőleg nem azonosult Jézus programjával. Erre szomorú példák vannak az evangéliumokban. De már bízik Jézusban. És ez is elég volt ahhoz, hogy a szíve változzék és mozduljon, és a másik fájdalma neki is álljon. Mi nem tudunk rendet csinálni a parlamentben, és nem tudunk békét teremteni azok között, akik talán nem is akarnak megbékélni egymással, mert annál produktívabbat nem tudnak produkálni, mint hogy veszekszenek vagy vádaskodnak, de elkezdhetjük otthon a magunk családjában, vagy holnap a munkahelyen ezt a fajta életet. Hogy nem azt nézem, hogy ki az oka, meg ki, mikinek a kötelessége, bajban van. Én meg itt vagyok, tudok segíteni? Tudok. Akkor be van fejezve az ügy. Segíteni kell, és utána tűnjek el csöndben. Mert nem az volt a cél, hogy engem dicsőítsenek a segítségemért, hanem hogy valaki segítsen azon, aki segítségre szorult. Ez volt a cél. Ez az igazán Krisztusi lelkület, és ezen van Istennek az áldása. Attól azonban, hogy Mária észrevette mások baját, még nem oldódott meg semmi. Sőt, azonnal látta, hogy ő maga nem tud ezen segíteni. És ez a második, amire figyeljünk föl a felolvasott igében. Mit tesz ekkor? Jézushoz megy, és ezt mondja neki. Nincs boruk. Ez a Biblia egyik legrövidebb, talán a legrövidebb imádsága, és ugyanakkor az egyik legszebb imádsága is. Miért? Először is azért, mert más valakiért jár közben Mária Jézusnál. Azután azért, mert mindjárt Jézushoz megy. Nem kezd tanácskodni 4-5 rokonnal, 3 szomszéddal, megbeszélni, kitárgyalni ezt az ügyetlenséget. Egyenesen Jézushoz megy. A legilletékesebbnek mondja el azonnal. Aztán nem magyarázkodik körülményesen, a tényt közli röviden. Ennél rövidebben nem is lehet. Miután elfogyott a bor, odament Jézushoz, és ezt mondta, nincs boruk. Nem kell tovább szövegelni. Nincsenek javaslatai Jézusnak, hogy mit csinálja. Nem a tanácsot neki, hogy most ebben a helyzetben mit kellene tennie. Nem sürgeti, nem szab határidőket, hogy uram, egy órán belül segítened kell, mert másképp nagy botrány. Ne! Tudja azt Jézus. Ezt a nagy gondot, ami most ő ráterhelődött, a maga tehetetlenségével együtt átadja Jézusnak. Uram, segíteni kellene, de én itt nem tudok tenni semmit. Ugye tudod, hogy baj van. És mindegy, hogy mit felel rá Jézus, mert nem valami biztató válasz volt ez, ő mégis a biztatást hallotta ki belőle, hogy Jézus nem azt mondja, hogy nem segít, hanem azt mondta, hogy még nem segít. Egyelőre még nem. Nem jött még el az én órám. Ez nem rád és nem rám tartozik, ó asszony, nyilván valakire tartozik. Nem tudjuk, hogy Mária számára világos volt-e, hogy Jézus itt a mennyei atyára gondolt. Nem sértődik meg, hogy ó asszonynak nevezi az anyját, ami tiszteletteljes megszólítás volt, de mégse azt mondja, hogy anyám. Mert Jézusnál a vér szerinti rokonainak sincsenek előjogai, ő előtte mindenki egyforma, de aki segítségre szorul, és különösen ő hozzáfordul, az számíthat ő rá. És ezt Mária tudja. Ezért olyan nagyon kedves itt az ő magatartásában az, hogy ezután a kissé hűvös válasz után is szól a szolgáknak, és azt mondja, hogy akármit mond nektek, megtegyétek. Nehogy ott akadjon el a dolog. Vagy nehogy azok értetlenkedjenek, mert Jézus néha olyan furcsákat parancsol. Akármit mond, tegyétek meg. És azzal visszaül a helyére csöndben. Részéről az ügy be van fejezve. Ő ennyit tehetett. Vagy most még értelmes folytatás lenne az, hogy ott izgul a helyén. És állandóan Jézus a pillogat, hogy mozdul-e már. Nem kell izgulni. Ezt jelenti ám az, amit Péter apostol a levelében olyan egyszerűen ír, hogy minden gondotokat őre jár, vessétek, mert neki gondja van rátok. Az azt jelenti, hogy rám terhelődött valami gond, alig bírom, és megvan ez a nagy lehetőségem, mint hívő embernek, hogy az én uramra terhelem rá. És ő ezt vállalja. De akkor ezek után ne boruljak ki a gondok miatt. Mert az azt jelenti, hogy mégse adtam át neki, vagy egy részét visszaloptam. Vagy mit jelent az, hogy én őre jár vetettem elvileg, és mégis összeoskadok a terhek alatt. Nincs boruk. Ez a számomra minta imádsággá lett. Így szeretnék Isten lelkének a segítségével ebben az évben nagyon sokat imádkozni. Észrevenni mások baját, magammal vállalni, fájjon nekem a más fájdalma, de nem kell összeroppannom alatta tehetetlenül. Segíteni nem tudok, én is tönkre megyek. Hát nem ezt akarja Isten, hanem azt akarja, hogy legyenek, akik tudják, hova kell vinni a gondot, a terhet. Talán az illetőnek nincs még közvetlen kapcsolata Jézussal. Mint ahogy ebben a kánai társaságban is Mária állt emberileg, testileg a legközelebb Jézushoz. A házigazdának eszébe se jutott volna, hogy a meghívott mestert terhelje ilyen problémával. Meg hát mit is tudna csinálni? Máriának már voltak sejtései, hogy Jézus tud mit csinálni. Nincs az a helyzet, amiben ő ne tudna valamit kezdeni. Ott ő volt a legalkalmasabb személy erre, de többet nem tehetett ő sem. Nem is kell. Azt viszont, amit megtehetett, megtette. Volt együttérző szíve, szerette a bajban lévőket, és bízott Jézusban, és ezt a közvetítő szolgálatot elvégezte. Tőlünk is ennyit vár a miunk. Vannak helyzetek, amikor ott mindjárt mondhatunk valamit mi is, vagy elrendezhetünk valamit mi is. Letörölhetjük a könnyet, kifújhatjuk a kisgyerek orrát, fölemelhetjük, aki beleesett a sálba, és így tovább. Itt nincs mire válni, ez nem Isten dolga. De ezt is, meg minden egyéb gondunkat is, ezzel a bizalommal ráterhelhetjük Jézusra. És ha igazán hiszünk, akkor utána ott lesz a szívünkben ez a békesség. Visszaülök a helyemre, és várom a csodát. Ilyen értelemben csodaváró nép a hívő nép. Isten hívő népe nem sült galambot vár, hanem Isten tetteit várja. Mindig újabb és újabb tetteit, miközben ő maga végzi a maga munkáját. A hívő ember ezt a közben járó imádkozást nem a munkája helyett végzi, hanem miközben a munkáját becsületesebben elvégzi, mint bárki más, a közben imádkozik. És bízik, és a mások baja is fáj neki, és újra és újra el tudja mondani Jézusnak, nincs boruk. És mi a folytatása és befejezése ennek a történetnek? Az, hogy Jézus segít. Nem azonnal, talán nem úgy, ahogy Mária vagy mások, akik tudtak esetleg erről az akcióról, elgondolták, de segít. Ad. Mit és hogyan ad? Jobbat ad, mint amit az ember válna, idejében ad, és sokat, bőven. A násznak csodálkozik, hívatja a vőlegényt, hogy te fordítva szervezed a dolgokat. Hát általában úgy szokták, hogy a jó borral kezdik, aztán mikor már nem tudják, hogy mit isznak, mindegy nekik, akkor hozzák a silányat. És te a jó bort most a végére tartottad. Jobbat ad, idejében még nem lett botrány, semmi zavar nem támadt, és bőven. Azt olvastuk, hogy egy olyan kő edénybe 2-3 méterét a félt, 1 méterét a 40 liter. Tehát ezek az edények 80-120 literesek voltak. Mondjuk 100 literes volt egy, 6 darab volt belőle, az azt jelenti, hogy 6 hektó első osztályú bort kaptak ajándékba. Egy lakodalom közepetáján vagy vége felé az bőséges mennyiség, még ha több napig tart a lakodalom akkor is. Jézus mindig így ad. Jobbat, mint amit mi elképzelünk, idejében, ha az utolsó pillanatig megvállalkoztat is, de nem késik el, és bőven. A leghétköznapi szükségeinket is így vihetjük elé, és a legnagyobbat, az üdvösséget is. Így kínálja nekünk ajándékba. Az is jobb, mint amit mi el tudunk képzelni. Idejében kínálja, mert most kínálja. És minden gazdagságnál nagyobb az, amit ő visszaszerzett nekünk. Tehát ez a történet, Mária észrevette mások gondját, Jézus elé vitte az bizalommal, Jézus pedig hatalmasan segített. Egyszer kisgyerekekkel beszélgettünk gyermekistentiszteleten erről a történetről, és próbáltam valahogy lefordítani a számukra, hogy mi is az, hogy csoda. És a végső kérdés az volt, hogy mi kell hát a csodához? És máig emlékszem, egy csillogó szemű kisfiú válaszál, azt mondta, hogy 3 dolog. Jézus hatalma, Mária hite, és a szolgák engedelmessége. És arra gondoltam, hogy itt van egy igehirdetés felosztása. Isten szent lelke egy kisgyerek agyában is ilyen világossá teszi. Jézus hatalma, ez adva van. Ez 1992-ben is ugyanakkor, mint korábban volt, neki tej hatalma van. Néki adatot minden hatalom menjen és földön. Ezzel nincs probléma. Mária hite, merjük-e ilyen hittel rábízni a magunk gondjait és másokét? És a szolgák engedelmessége, hogy ne akadékoskodjam, okoskodjam, ne legyek nehézkes, amit ő mond, azt tegyen meg.
bármit mond néktek, tegyétek meg.
Két megjegyzéssel szeretném befejezni az ige hirdetést. Ez a kettő volt számomra most különösen új ebből az igéből. Az egyik az, hogy ki képes mindenre. Ahhoz, hogy valaki így közöljön egy nyomasztó gondot egy másikkal, hogy nincs boruk, és ezzel nyugodtan visszaüljön a helyére, ehhez nagyon közel kell lenni ahhoz a másikhoz, nem? Egyébként ünnepélyes bevezető kell, a körülmények részletezése, hadd értse ő is világosan, esetleg hosszadalmas exkuzálás, hogy zavarom, meg hát ha esetleg nem akar vele foglalkozni, megértem. Itt semmi ilyen nincs. Egyetlen fölösleges szava nincs Máriának. És ez csak azért lehetséges, mert nagyon közel voltak egymáshoz. Ő nem valahonnan a messzeségből érkezett oda Jézushoz, hogy most előadjon egy ügyet. Mind a ketten benne voltak abban az ügyben, abban a családban. Jézus akár szavak nélkül is megérteni. És két ember, aki nagyon közel van egymáshoz, sokszor szavak nélkül is érti egymást. Elég egy mosoly, a szemnek a mozdulata, vagy egy szó, vagy két szó, mint itt. Nem kell magyarázkodni. Arra gondoltam, hogy nem azért nem tudunk mi ehhez hasonlóan imádkozni, mert távol vagyunk Jézustól. Mert csak egy-egy nagy baj esetén keressük fel őt, és akkor ünnepélyesen előadjuk az ügyünket. Hát aki együtt él vele, aki azzal ébred, hogy Jézushoz kezd beszélni, aki úgy alszik el, hogy az utolsó félmondat, amin már elaludt, még Jézushoz szólt, aki egész nap együtt van vele, munka közben, gondok közben, örömök közepette, az nem körülményeskedik. Azt tud így imádkozni. Nem ezzel kellene kezdeni? Végre igazán szoros közösségbe kerülni a mi Urunkkal. Engedni, hogy kivegyen az életünkből mindent, ami még mindig elválaszt tőle. Ami miatt úgy kell átkiabálni valamin, és még akkor is bizonytalanok vagyunk abban, hogy hallotta-e, és megértette. Ha ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, hogy meg nem hallgatott, írja Ézsaiás a népnek. Engedjük, hogy mindent kivegyen, most mindjárt az év elején, ami közte és köztünk van. Hogy hadd legyen egészen közvetlen, akadálytalan, szoros közösségünk vele. És ebben a meghitt, bensőséges, őszinte, folyamatos kapcsolatban hangozzanak el ilyen egyszerű imádságok, ilyen igazi imádságok. Nincs boruk. És a másik, amire feltétlenül figyeljünk föl szintén, hogy miről van itt szó. Egyetlen ember néhány szavas, csöndes imádsága következtében egy egész nagy közösséggel történt valami jó. Egy asszony röviden imádkozik Jézushoz, és a háziak megmenekülnek a szégyentől, az egész díszes vendégkoszorú élvezheti tovább az örömünnepet, a szolgák elgondolkozhatnak, hogy kicsoda ez, aki ilyen parancsokat adott nekik, Jézus tanítványai pedig hisznek benne, és dicsőítetik Isten neve. Hadd kérdezzem ezt most ilyen világosan. Hiszitek ti azt, hogy a hittel elmondott imádság befolyásolhatja egy ország gazdasági életét is? Hogy döntő hatással lehet a politikára és politikusokra? Hogy egy egészen nagy közösséget is megmenthet a végzetes pusztulástól? Hogy a hittel elmondott álhatatos könyörgés véget vethet családi és nemzetközi háborúknak? Hiszitek ti ezt? Mi az oka annak, hogy nem élünk az imádságnak ezzel a csodálatos fegyverével, amit Isten a kezünkbe adott? Mi az oka annak, hogy nem tudunk mi így oda menni a mi megváltónkhoz, aki azt mondja, hogy barátainak tekint minket, és ilyen egyszerűen azt mondani, hogy nincs boruk?
hogy Uram, nincs békesség a családunkban, meg Jugoszláviában. És ez nekem fáj. És én nem tudok békét teremteni, sem otthon, sem a szomszéd országban. De te tudsz. És én addig jövök hozzád, amíg valami módon bizonyságot nem adsz, hogy fogsz cselekedni. És várom a csodát. Miért nem tudunk mi ilyen egyszerűen oda menni, és azt mondani, hogy Uram, nincs hit ebben az országban. Kiölték, vagy talán nem is volt. Volt korábban formális vallásosság, de élő hit akkor sem volt több, és az kellene most. Én nem tudok hitet adni a tulajdon gyerekemnek sem, de te tudsz ajándékozni. Nincs olyan kemény szívű rokonom, olyan megáltalkodott, tőle távol lévő ismerősem, Uram, akinek a szívét te ne tudnád épp úgy megváltoztatni, mint ahogy Kánában a vizet borrá tetted. Ezzel a hittel imádkozom hozzád. Miért nem gyakoroljuk mi az imádságnak ezt az óriási lehetőségét, ami közben minket is sokkal közelebb vinne a mi Urunkhoz? Vagy elmondanánk úgy, mint Mária a borról, hogy Uram, nincs erkölcs itt. Nincs munkaerkölcs sem, lassan már munka sem, nincs házassági és családi erkölcs sem, nem is erkölcstelenné váltunk, hanem erkölcs nélkülivé, és ez még annál is rosszabb. Könyörülj rajtunk, és várni a csodát, mert ő ma is tud és szokott csodát tenni. Vagy elmondani, hogy Uram, veszekednek a szomszédban. És ezt nem kaján kárörömmel hallgatni, hanem összeszoruló szívvel oda menni, és így, mint Mária elmondani. Nincs békességük a szomszédban. Nincs szeretet körülöttünk. Az úgynevezett szeretet ünnepén van a legtöbb munkájuk a mentőknek és a rendőröknek. Ha más nem, ez mutatja, hogy fogalmunk sincs arról, mit jelent a szeretet. Márpedig Isten kész arra, hogy az ő szeretete kitöltessék a mi szívünkbe a Szentlélek által. És így tovább sorolhatnánk, mi az, ami nincs, mi az, amiben tehetetlenek vagyunk, és mi az, amiben mégsem nyugszunk bele. Mert itt van Jézus, és neki elmondhatjuk, és utána szemdrukkolással várhatjuk, hogy most milyen újabb isteni megoldást fogadni erre a nyomorúságra. Legyen ez a kétszavas imádság, testvérek, bátorítása számunkra. Így forduljunk oda minden nyomorúságunkkal Jézushoz mi is. Legyen ez egyenesen program most az új esztendőre nézve. Ezzel a hittel kezdjünk el könyörögni másokért, és forgatni az imádság fegyverét nagyobb közösségekért is. És legyen ez példa a számunkra. Ilyen magunk fajta egyszerű emberek. Igazán közel kerülünk Jézushoz, és merünk bízni benne. Így imádkozhatunk mindenért. Hétköznapi apróságokért, és sorsdöntő, világrengető, nagy csodákért is. Azt olvastuk a történet végén, ezt tette Jézus első jelként, a galileai Kánában, és így jelentette ki az ő dicsőségét. És mi tudjuk azt, hogy tett egy utolsó jelet is földi munkája során, a Jeruzsálem melletti Golgotán. Az volt az utolsó jel, amelyikben kijelentette az ő istenségét, dicsőségét, és bebizonyította irántunk való szeretetét. Amikor helyettünk ment a keresztre. Itt hittek benne az ő tanítványai. Hiszünk-e mi a megfeszített és feltámadott Krisztusban, aki azzal az utolsó jellel, kereszt halálával tette lehetővé azt, hogy még a mi szívünk is átváltozzék egy egészen új szívvé, körülbelül úgy, mint ahogy Kánában a víz borrá lett. Mivel mi magunktól imádkozni sem tudunk, imádkozzunk azért, hogy tudjunk imádkozni.
a 474. ének a Mária imádságához hasonló rövid, de a lényeget összefoglaló kérés, Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni, igaz hitben nem habozni, Jézus Krisztus taníts imádkozni. A 474. éneket énekeljük. Hitünk téged azért, mert a te hatalmad ma is ugyanaz, mint annak idején Kánában volt. Magasztalunk azért, mert irántunk való szereteted ugyanakkor, mint amikor meghaltál helyettünk a kereszten. Bocsáss meg, ha sokszor nem bízunk benned. Bocsáss meg, hogy ha sok mindent elmondunk is imádságban, ugyanúgy félünk, rettegünk, szorongunk, izgulunk utána is, mint előtte. Bocsáss meg, ha nem fáj nekünk igazán mások fájdalma. Ha minket is megfertőzött a közöny, a kaján káröröm, és ha mi is igazoló elméleteket találunk ki arra, hogy miért nem segítünk, amikor segíthetnénk. Segíts ma igazán megértenünk, miért mondod nekünk, ha valaki tudna jót cselekedni és nem cselekszi, bűne az annak. Nem akarjuk elkövetni az idén ezt a bűnt egyszer sem. Add nekünk a te érző szívedet. Tölts meg minket a te irgalmas lelkeddel. És legyen a veled való szoros közösségünk olyan kiapadhatatlan erőforrás a számunkra, amivel bírjuk a terheinket, és szívesen magunkra vesszük még másokét is. Nem magunkban bizakodva, egyedül benned bízva indulunk erre az új esztendőre. És szeretnénk most mindjárt elkezdeni, hogy bizalommal jövünk hozzád, és minden körülményeskedés nélkül hozzuk eléd mások gondjait és a magunkét. Kérünk téged, hogy taníts imádkozni. Itt most ebben a csöndben is. Amen.